Mennyire vagyunk mi kitartóak, Zsombi, úgy általában?
Hát ez attól függ, hogy milyen területet választunk ki. Ahol otthonosan mozgunk, ott általában nem nehéz kitartani. Ami új terület, ott általában érdemesebb, alacsonyabb szinten kezdeni, hogy ne haladja meg az ingerküszöbünket, nagyon, és akkor lehet, hogy hozamosabb ideig tudjuk tartani magunkat az adott tevékenységhez.
Rengeteg újévi fogadalmat hallottam a környezetemben is, hogy mától elkezdek szaladni, mától nem fogok dohányozni, holnaptól nem fogok kávét inni, nem fogok alkoholt fogyasztani, rendszeresen táplálkozom, biztosan te is ilyennel számtalannal szembesülsz a nap bármely pontjában, és olyan kíváncsi vagyok, hogy vajon ezek a fogadalmaink szerinted hol buknak el. Reálisak ezek a fogadalmak?
Igen, attól függ, hogy mekkora időkeretet szánunk rájuk. Ezek teljesen fenntartható dolgok, csak attól függ, hogy milyen sokáig vártunk a döntés meghozatalával. Ugye minél tovább toljuk a dolgot, annál sürgetőbbnek érezzük ezt az egészet, és annál hajlamosabbak vagyunk arra, hogy túl magas szintet lőjünk be kezdésnek. És akkor nem csoda, hogyha nem jön a sikerélmény, hogy nem tart a lendület tovább január végénél.
Hogyan lehet akkor szerinted reális célokat meghatározni? Tehát miből induljunk ki, hogyha azt szeretnénk, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem tényleg következetesen tudjuk tartani azt, amit mondjuk mi eltervezünk magunknak, és hát ebben tud nagyban segíteni, azt hiszem, egy személyjegyző is.
Pontosan. Tehát ő ideális körülmények között egy objektív felméréssel kellene kezdje a munkát, ami alapján már látja, hogy mire képes és mire nem képes a tanítvány, és akkor erre ráhangolva kialakít egy edzéstervet, és az alapján elkezdenek közösen dolgozni, és idővel ezt amúgy is csiszolni kell. Én 8 hetente szoktam frissíteni az edzésterveket, ami azt jelenti, hogy akkor 8 hetente új programot csinálunk a tanítványokkal, ami nehezebb gyakorlatokból áll esetleg, magasabb ismétlés számol, vagy nagyobb súlyzókkal.
Ezek csoportos edzések, vagy van olyan személy is, aki csak téged személyre szabottan megkeres, és azt mondja, hogy Zsombi, légy szíves, foglalkozz velem 2-3 órát, amíg legalább felmérsz, hogy milyen szinten vagyok, vagy honnan kellene nekem építkeznem tovább.
Van is. Van nagy csoportos, a személyt már inkább kis csoportosnak nevezném, mert 3-4-5 emberrel is dolgozom egyszerre, és szeretem, hogyha van egy hajlandóság bennük az önállósulás fele. Mert idővel nem az lenne a cél, hogy akkor az illető függjön tőlem, hanem úgy tudjon biztonságosan mozogni, hogy én nem vagyok föltétlen ott, és nem ellenőrzöm le minden guggolását, fekvőtámaszát.
De jó, hogy mondod, hogy azért egy kicsit meg is kell ismerni ezt az embert, nem? Tehát, hogy felmérni, mondtad, hogy objektíven felmérni, hogy melyek az ő problémái, akár meghallgatni. Néha azt is gondolom, hogy jó pszichológusok is vagytok. Tehát, hogy a test mellett a lelket is nézitek, hogyha például jön egy hátfájós ember, vagy egy, nem tudom, krónikus gerinc problémával küzdő, vagy akinek folyamatosan fáj a térde. Tehát, hogy szokták mondani, hogy a test és a lélek valahol a kettő együtt jár. Én azt látom, hogy ha ti ebben jó pszichológusok vagytok idézőjelesen, akkor tényleg nagyon sokat tudtok segíteni. Van úgy, hogy megnyílnak előttetek a páciensek idézőjelesen, tehát azok, akik nyilván bemennek
van,
a terembe,
persze,
és mesélnek egy kicsit magukról?
Igen, van sírás, kacagás, mesélés, persze emberfüggő. Van, aki 2 éve, hogy jár, és nem nagyon váltottunk személyes témákról szót, van, aki pedig pár hónap alatt megnyílik. Attól függ, hogy mennyire tudunk rezonálni egymással.
Hogyha elkezdünk bármilyen mozgásformát, akkor azt mondják, hogy a legfontosabb a rendszeresség. Ez hogy néz ki, Zsombi? Hetente hányszor, hogyan kellene ez jól működjön, illetve beépüljön az életünkbe, mert hogy ezt is tudjuk, hogy a mozgásforma, tehát bármilyen mozgásformáról legyen szó, csak idővel lesz az életünk része, pláne akkor, hogyha nem sportoltunk soha életünkben.
Hát, ha kimondottan edzésről beszélünk, ami ugye egy órás, másfél órás viszonylag intenzív tevékenység, akkor szerintem a heti 2-3 alkalom az bőven elég. Most akkor lehet azt mondják az 5-6-szor edzők csoportjából sokan, hogy hát az micsoda, az kevés. De ez nem azt jelenti, hogy ennyiszer mozgunk hetente. Tehát véleményem szerint napi rendszerességgel be kellene iktatni ilyen 5-10 perces átmozgató rutinokat.
Otthon is meg tudjuk tenni ezt?
Otthon is, persze. Tehát elég egy matrac, vagy pár súlyzó, akármi. Nem kell amúgy ezt túl gondolni. A legnagyobb probléma ezzel az, hogy azt hiszük, hogy atomfizikáról van szó. Nem. Elkezdünk mozogni. Ez amúgy a gyakorlásról szól. Hogy bizonyos pozíciók, bizonyos mozdulatokba helyezem bele a testemet, és vizsgálom, hogy én hogy érzem magam benne. Ez egy önismereti út. Tehát annyira szeretünk a világba felfedezni, és mégis, hogyha magunkról van szó, akkor nehezen vesszük a fáradtságot, és hajlamosak vagyunk bele esni egy ilyen csapásba, egy ösvénybe, és arról nem nagyon akarunk majd kimozdulni. Pedig nagyon érdekes önismereti út lehet az, hogy akkor bizonyos új táplálkozási szokásokat beiktatva hogyan érzem én magam tőle, vagy bizonyos sporttevékenységeket végrehajtva hogyan reagálok rá.
Nem biztos, hogy szeretünk kilépni különben a komfortzónánkból, és ez érvényes nagyon sok mindenre, nem csak a sportra, nem tudom te ezt, hogy látod, de én ezt tapasztalom. Néha akár magamon is, pedig én egy elég vállalkozó szellemű vagyok, azt hiszem, de a környezetemben hatványozottan, tehát hogy megszoktuk, ezzel megyünk, és nagyon nehezen váltunk.
Igen, ez így van, de hát a járatutat a járatlanért nem hagyjuk. Ez amúgy normális is egy bizonyos szintig, kell tudni adagolni a dolgot.
Hogyan mérhetjük a fejlődésünket? Nyilván ebben ugyancsak tud segíteni egy személyi edző, de ha valahogy azt érezzük, hogy mondjuk otthon elkezdtünk tornászni, és semmi eredménye nincsen, akkor valamit rosszul csinálunk, vagy nem végezzük elég hatékonyan, vagy nem elégszer? Tehát, hogy hogyan, vagy mennyi idő alatt van ennek a fajta mozgásformának egyfajta letükröződése az életünkre nézve?
Nincs olyan, hogy valaminek nincs semmilyen eredménye. Ha nincs eredmény, az is egy eredmény, mert akkor rájöttünk, hogy valami nem oké. Az egy feedback, az egy visszajelzés arról, hogy az út, amit éppen járunk, az lehet, hogy nem nekünk való, vagy nem nincs testre szabva. Létezik ennek a fejlődésmérésnek ugyanúgy egy objektív formája, ugyanúgy végrehajtjuk a program megkezdése után 2-3 hónapra, mint az edzés program elkezdése előtt. Viszont van ennek egy olyan szubjektív része, hogy tulajdonképpen minden mozdulat, amit megteszünk, az lehet egy tesztje a fejlődésnek. Hogy eddig ennél a mozdulatnál fájt itt, vagy húzódott ott. Vagy most már le tudok menni úgy a sarkiboltba, hogy oda-vissza és fel a 4. emeletre egyből, anélkül, hogy megállnék, vagy elfáradnék.
Látod, és ezek milyen apró dolgok, és milyen fontosak. Azt hiszem, hogy ezért is nagyon jó, ha valaki személyre szabott edzéstervet alakít ki számunkra, mert van, amikor többet ártunk, mint amennyit segítünk. Tehát, hogy én ezt akár a saját életemre nézve is mondom, én sajnos egy hátfájós ember vagyok, és sokszor olyan tornagyakorlatokat végeztem, amelyek nem úgy segítették volna a gerinc problémáimat, hanem sőt ártottak, amíg aztán egyszer egy szakember elmondta, hogy ez felejtős, tehát ezt úgy, ahogy van, elfelejtjük, nem ezekkel a súlyokkal, nem ilyen formában, hanem egyszer kezeljük a problémát, és utána erősítjük meg a hátizmodat. De látod, ilyen fejetlenül beleugrunk ezekbe a dolgokba, úgyhogy igazából a kérdésem az lenne, hogy segítséget tudunk kérni, és elfogadjuk a segítséget?
Attól függ, hogy mennyire vannak bekövülve a meggyőződéseink a fejünkbe. Mert ha nagyon be vannak, akkor nehezen fogadjuk el a segítséget. De ilyenkor akkor a szakembernek a pszichológiai ismeretein múlik az, hogy mennyire tudja kijátszani az illetőt, hogy elhitesse, hogy ő tényleg azt a módszert akarja használni, amit a szakember javasol.
Ugye, hogy jó pszichológusok vagytok, látod?
Szükséges, igen, igen.
Igen, és ez a fajta megnyílás is szükséges, azt hiszem, meg a következetesség, tehát hogyha továbbra is oda kanyarodok vissza, hogyha ezt nem csináljuk legalább heti kétszer, persze több, mint a semmi, de van eredménye? Tehát, hogyha valaki egy héten egyszer valamit csinál, az elég?
Ha úgy érzi, hogy ez a legtöbb, amit éppenséggel az adott életvitelbe be tud illeszteni, akkor elég. Én azt szoktam általában mondani, hogy nem is föltétlen kell a legtöbb embernek edzővel, meg edzőtermi edzéssel elkezdeni ezt az egészet, mert lehet, hogy előbb egy pszichológus lenne szüksége. Lehet, hogy előbb rendet kéne rakjon a napi rutinjában, mert nem fogja tudni kiszorítani úgy azt az egy órát, hogy amikor eljön az edzőterembe, akkor nem más tevékenységen kattogjon, hanem tényleg jelen tudjon lenni. És akkor így teljesen mindegy, hogy azt mondom, hogy 2 vagy 3 edzés a szükséges, ez teljesen emberfüggő.
Mert hogy önmagunként kell megtegyük, és nekem a tavalyi év legszebb eredménye az volt, hogy elkezdtem táncolni, és heti 2 óra az, amit csak saját magammal töltök, és azt mondom, hogy nem érdekel semmi, és ezt az esetek 95%-ában meg is tudom tenni, de nagyon nehéz volt az elején, ezt azért meséltem csak el, hogy amíg az elmém megnyugtattam annyira, hogy most itt vagyok, most táncolok, most táncórán vagyok, most semmi más nem számít ebben a kis időben, amelyet magamra szánok. És azt hiszem, hogy ezek az első lépések, amikor mondjuk megkeresünk akár egy személyedzőt, vagy akár elmegyünk egy konditerembe, és azt mondjuk, hogy most hetente kétszer minden egyes alkalommal ott vagyunk és edzünk. Miért keresnek meg? Mert az egészségükön szeretnének változtatni, vagy inkább állóképesség, vagy fogyás. Nagyon gyakran hallom a hölgyeknél azt, hogy le kell adnom néhány plusz kilót, mondjuk a hasamról, nehezen megy le, segítsél.
Attól függ. Mindegyik jellemző azok közül, amiket felsoroltál. Szerencsére esztétikai célokkal engem ritkábban keresnek meg, mert valószínűleg nem ilyen szakemberként propagálom magamat.
Mi az, amivel amúgy te szívesen foglalkozol ebből a területből, hogyha már itt mondod, hogy mi az, amivel...
Hát a fogyás az egy annyira sok tényezős dolog, hogy ezt amúgy, ha valaki ezzel a céllal jön, akkor el is mondom neki, hogy ez most akkor nem csak a heti 1-2-3 alkalmi edzésünktől fog függni, hanem attól, hogy azon kívül mit teszik, mikor eszik, hogyan eszik, nyugodt körülmények között fogyasztja el a táplálékát, vagy éppenséggel két tevékenység között futva. Ezek mind-mind nem tűnik annyira lényeges dolognak, de igen az. Az a baj, hogy annyira kézzel fogható dolgokba tudunk amúgy belekapaszkodni, hogy akkor nem most ebből annyi grammot eszek meg, de hogy azt az almát én meg tudom enni nyugodt körülmények között is, az autóba ülve, éppen vezetés közben, telefonálva is, ezek mind-mind számítanak, mert az emésztőrendszerünk nem ugyanúgy működik egy nyugodt állapotban, mint egy felpörgöttben.
És én tudom, hogy te erre nagyon odafigyelsz, úgyhogy vissza is kanyarodtunk a következő kérdésünkhöz, ez pedig a táplálkozásunk. Tehát én is vallom, hogy nem elég a mozgás, nagyon fontos, hogy mit fogyasztunk, és hogy mikor fogyasztjuk. Neked hogy néz ki mondjuk így egy napod, illetve mit tudnál ajánlani azok számára, akik ugyanezt a kérdést felteszik, mint én, hogy hogyan támogathatom az edzéseimet táplálkozással?
Fontos az, hogy hagyjunk egy szelepet a rendszeren. Tehát ne legyen az, hogy akkor én most beleállok egy életmódváltásba, ami ugye felkarolja az egészséges étkezést is, és hogyha talán nem úgy tudok táplálkozni, hogy ez szükséges, akkor azt mondom, hogy az egész eddigi munka nem ért semmit, és tovább nem csinálom. Tehát van egy szelep, amin bizonyos szinten megengedem magamnak azt, hogy visszakacsincson
bűnözni.
A régi. Igen. Igen, és akkor hatékonyabban tud működni ez a dolog. Mert nem érzem azt, hogy teljesen ki van szipolyozva a testem, hogy semmi olyat nem engedhetek meg, ami amúgy a lelkemnek is jó, hogy egy kis forró csoki, vagy egy nem tudom milyen édesség. Ezek normális mértékben megengedhetőek, elfogadhatóak.
Te például fogyasztasz hústerméket, vagy tejterméket, vagy vegán, vegetáriánus, vannak-e ilyen elvek az életedben, inkább
voltak,
kérdezem így?
Voltak végletek, de most ott valahol középen vagyok.
Tehát azt jelenti, hogy mindent is, csak megnézed, hogy mikor.
Igen, szezonálisan, tehát ugye nem próbálok a paradicsomra, meg az ilyen szezonális zöldségekre alapozni a téli hónapokba. Ami nem azt jelenti, hogy esetleg nem történik meg, hogyha valamilyen eseményen ott vagyok, és akkor ott van egy koktélpalicsom, nem kapom be. Uh-huh. De hogy nem megyek el, hogy én ilyen terméket vásároljak a szupermarketekben.
Időszakos böjtölés, ezt most már nagyon-nagyon sokan használják a mindennapokban. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt se tudja, hogy mi az, de hogyha az interneten beírja, akkor Schwab Richardtól elkezdem, az Atya Úristen is ott van, és mindenki elmondja, hogy miért nagyon jó az életünkbe, és én azt gondolom, hogy tényleg jó. Tehát, hogyha ezt az ember okosan csinálja, akkor egyrészt ad a szervezetének időt arra, hogy kicsit megpihenjen, és ne folyamatosan azon dolgozzon, hogy hogyan tudok emészteni. Másrészt meg azt mutatják a felmérések, hogy nagyon szépen is lehet vele fogyni. És hogyha valakinek ez a cél, akkor íme megint egy jó tanács. Te próbálkoztál-e esetleg ezzel?
Igen, de ez megint csak nem azt jelenti, hogy akkor heti 7 napból időszakos böjtölök, úgymond. Tehát ugye ez abból áll, hogy a 24 órát két részre osztjuk, van egy evős és van egy nem evős ablak, általában a nem evős ablak az egy picit hosszabb, mint
az étkezéses. Is.
Igen. És ezért is jó amúgy évszakokra bontani ezt az egészet, mert a téli periódus, amikor amúgy nincs is vegetáció és nem elérhetőek bizonyos növényi tápanyagforrások, akkor hosszabb lesz a nem evős ablakunk, mivel hosszabb az éjszakai időszak. És az emésztőrendszerünk amúgy is alacsonyabb hatékonysággal tud működni, hogyha nincs természetes fényforrás, ami stimulálna a testünket, hogy na most akkor aktívak kell legyünk.
Mit tudnál ajánlani, hogy ez a lendület ne csökkenjen? Vannak olyan konkrét praktikák, amelyeket ilyenkor be lehet vetni, vagy mindenki személyre szabottan érzi, hogy mi az az út, amelyen ő tud járni, mondjuk így új év elején, amikor még ezeket a fogadalmakat megtettük magunknak. Hát a 2025 év végén nem úgy fogunk beszélgetni veled, hogy na jó, ezt idén is megpróbáltuk, idén sem jött össze.
Épp ez, hogy nem kell ez lendület legyen, hanem ez egy áramlás, egy flow kellene, hogy legyen. Elkezdünk egy bizonyos szintet, és érezzük, hogy az kevés, sok, ha kell, szükséges, akkor jobban bele lehet taposni a gázpedálba, hogyha viszont túl sok, akkor le lehet venni picit a lábunkat a gázról.
Neked volt olyan időszak, amikor azt érezted, hogy kicsit hátra lépsz, és mondjuk kevesebbet fogsz mozogni, sportolni, vagy már annyira az életed része, hogy mondjuk el nem tudnád képzelni a napodat valamiféle mozgás nélkül?
Volt, hullámzó. Volt, hogy heti 5-ször edzettem, volt, hogy heti 2-szer edzettem, sőt, most is heti 2-szer edzek, viszont most intenzívebben elkezdtem jógázni. Amikor nem kimondottan edzéses, súlyzós edzésem van, azokon a napokon átmozgatom magam jógával, és nagyon jól esik.
Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy így kezdje az évet, és Kászani Zsombornak nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt. Még lehet, hogy évközben egy kicsit hívunk, hogyha úgy érezzük, hogy ez a motiváció, amelyről most beszélgettünk, lankadna, akkor tudj be bennünket megerősíteni abban, hogy a kitartó munkának van eredménye, és szerintem ezt te magad is látod azokon az embereken, akik téged megkeresnek, hogy mondjuk honnan, hová jutottak el. És így azt van. Hiszem, hogy ezek a legjobb visszajelzések, nem?
Így van, igen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és boldog új évet kívánok.
Köszönöm a meghívást, boldog új évet.